Tavaly áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 90 éve 1936. január 26-án született Oberfrank Géza Liszt-díjas karmester emlékét idézzük, akinek halála évfordulója tavaly volt, 2015. január 12-én hunyt el. A karmester 1961-től 1980-ig a Magyar Állami Operaház tagja volt, miközben 73 és 76 között Berlinben a Komische Oper főzeneigazgatója is volt. 1976-tól 83-ig a MÁV szimfonikus zenekar vezetőkarmestereként, 1980-tól 3 éven át pedig a Fővárosi Operettszínház művészeti vezetőjeként is működött. 1983-tól 89-ig Szegeden főzeneigazgató és a Szegedi Nemzeti Színház operaigazgatója volt. Számos előadást dirigált a szegedi szabadtéri játékokon és szegedi operaprodukciókkal évente turnézott Nyugat-Európában. 1989-ben a Budapesti Opera zenei vezetését vállalta, így a 90-es években az Operaház főzeneigazgatója volt, majd címzetes főzeneigazgatója lett. Oberfrank Gézára egy rádióinterjú részleteivel emlékezünk. A karmesterrel juhász előtt beszélget. A felvétel pontos dátumát nem tudjuk, azt azonban igen, hogy a MÁV zenekarnál és az Operettszínháznál töltött évek alatt, vagyis a 80-as évek legelején készült a beszélgetés. De mivel a rádiós évekről mesél először a karmester, kezdjük a műsort nyitánnyal, Mozart a színigazgató című operájának részletével. A rádiózenekart Oberfrank Géza vezényli.
Thank you. mint fiatal karmester, talán a legelső igazán szoros kapcsolatom a Rádió Szimfonikus Zenekarával alakult ki. Itt találtam meg legelőször azt a visszhangot és azt a lehetőséget, hogy azokat az elképzeléseket, amiket művekről alkottam, a legjobban sikerült megközelítenem a rádiós produkcióim alkalmával és a rádiózenekarral való koncertjeimen. Ennek lett azután a következménye egy nagyon szép közös emlék a rádiózenekar egyik amerikai-kanadai turnéjára. Lehel György mellett én mentem, mint másodkarmester, és nagyon szép közös koncerteket csináltam a zenekarral. Ezek között talán az egyik legszebb emlék az, hogy Chicagóban is én vezényelettem a zenekart, ahol úgy érzem, hogy méltán alattunk közösen nagy sikert. És azóta is szinte minden tagja a zenekarnak személyes barátsággal és szeretettel fogad.
Thank you.
Ernest Bloch Selomó rapszódiájának részletét vezényelte Oberfrank Géza a MÁV zenekar élén Oncai Csaba szólójával. A leginkább színházból, operaházból ismert karmestertől nem véletlenül mutattam hangszerszólós felvételt.
Azt hiszem, hogy egy előadművész számára a kötelesség az, hogy minél szélesebb palettán tudjon megszólalni. Igaz, hogy kiváló és tiszteletreméltő ellenpéldákat tudunk, amikor valaki egy életet arra szentel, hogy egy stílusban tökéletes jártasságra tegyen szert, és annak tényleg a legkisebb részletekbe menő finomságait kimunkálja. Mégis az az érzésem, hogy különösen egy karmester nem engedheti meg magának azt, hogy egy-egy stílusnál leragadjon, és hogy úgy mondjam, kedvenc korszaka legyen a zene történetben. Hiszen a zene századai olyan páratlan gazdagsággal rendelkeznek, hogy kár, amit az ember a életének rövide ideje alatt abból akármit is elmulasztani.
Ezt az elvet nem az a gyakorlat, nem az a praktikum alakította ki, hogy te Felsensteinnél tanultál, vele dolgoztál, és most egy kicsit az ő eszméit igyekszel, és reméljük fogod megvalósítani az operetszínházban nálunk.
Azt hiszem, hogy a Felsensteinnel való találkozás valóban sorsdöntő a pályámon. Részben ő az, akitől megtanultam, hogy nincs olyan stílus, nincs olyan mű, amelyben valós értékek esetén szégyen volna munkálkodni egy előadónak, vagy egy rendezőnek, vagy egy színházi szakembernek, hiszen az ő palettáján is megfértek egymás mellett olyan művek, mint a Hegedűs a háztetőn, vagy a Ravasz Rókácska Janácsektől, vagy éppen Offenbach Kék szakállovagjának valóban világhírű és fantasztikus virtuózítású előadása, amit a budapesti közönségnek is volt alkalma látni az operaházban zajlott vendégjáték alkalmából. Ugyanakkor Verdi Otellóját, Falstaffját, Mozart Don Giovanniát és Figaroját is fantasztikus színvonalon állította színpadra ez a tényleg világhírű és korszakos mestere a zenés színháznak.
Gondolod, hogy az ő elve, elképzelése, életműve valamilyen módon adaptálható?
Hát az életmű soha nem adaptálható, de elvei azok úgy hiszem, hogy forradalmasították a zenés színház játékmodorát. Azt hiszem, hogy még azok a színházok, amelyek nem is vállalják fel nyíltan az ő követését, vagy az ő elméletének az alkalmazását, még azok sem tudják ma már teljes mértékben kivonni magukat az alól a hatás alól, amit Felsenstein a zenés színházra gyakorolt. Ezt saját bőrömön is a Magyar Állami Operaházban épp úgy alkalmam volt tapasztalni, mint német színházakban, ahol Felsenstein neve mindenütt nem csak hogy fogalom, hanem akárhányszor valakivel találkoztam, akivel erről beszéltem, rögtön több órára szóló, izgalmas megbeszélnivalók és témánk akadt.
Oberfrank Géza karmester a 70-es években 3 évig volt a berlini Komische Oper főzene igazgatója, és a színház igazgatója akkoriban Walter Felsenstein rendező volt. Erről az időszakról mesélt a dirigens, akire születése 90. évfordulóján emlékezünk Juhász előtt beszélgetésének részleteivel. Most pedig szóljon egy tercet Ránki György Pomádé király újruhája című meseoperájából, és ez már a következő témát készíti elő. Milyen élménnyel menjen haza a közönség egy opera előadás után? A darab történetének és zenéjének hatásával, vagy az énekesek virtuóz technikájának csodálatával? De mindenről a részlet után most Palcsó Sándor, Palóc László és Dene József énekel.
Szövőszékünk könnyen jár, nem csoda, hogy könnyen jár. Szim, 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 lenne meg csak a rajszám. Negyed óra, fél óra, egy óra, utaszál az orsóra.
Szim, 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 azaz, hogy csak felfutna, hogyha benne számolna.
Azaz, hogy csak felfutna, hogyha benne számolna. Hali-ho, orvosztajtás, hali-ho, szőt a kelvét, pont az állat, míg pereg az orzsó.
Hali-hali-ho, hali-hali-ho, dolgohoztajtás, hali-hali-ho, szőt a kelvét, pont az állat, míg pereg az orzsó.
Szőt a kelvét, pont az állat,
jó, de te se tásd az állat,
orvosztajtás, orvosztajtás.
aki ráöltöző. Kész van a csoda ruha.
Amikor ezt a stúdió beszélgetést előkészítettük, akkor te megkértél, hogy egy ragyogó külföldi felvételt játszunk be. Verdi Aidájának első felvonásbeli híres áriája Tebaldi előadásában, és a te szavaidat idézem, elnézést, ha nem pontosan, de még ilyen nagyszerű művészeknél is, mint Tebaldi, be tudod bizonyítani azt a szinte majdnem hol mindenhol a világon tapasztalható anti-operai stílust, ami körülvesz bennünket. Elfogadod ezt a játékot most itt nyilvánosan is?
Megkísérelem, hogy ezt a játékot tényleg plasztikusan érthetővé tegyük. Azt hiszem, hogy némi bevezetőt igényel ennek a játéknak a érthetősége. Az az érzésem, hogy a századok során az opera fejlődése végig bizonyos értelemben a két szemlélet harca volt. Tehát a dráma központú és az ének központú magatartás. Erről hát zenetörténeti példák sorozatát föl tudjuk hozni, kezdve Monteverditől Gluckig, Wagneren keresztül. Amikor mindig megjelent a zenedráma történetnek egy-egy nagy egyénisége, aki megunta már azt, hogy az operák előadása és egyáltalán az opera műfaj, mint olyan, az énekes sztárok öncélú koloratúráinak és magamutogatásának a prédájának van kitéve, és úgy gondolták, hogy ideje most már lehántani mindazt a sallangot, amit ez a szemlélet rárakott erre a műfajra. És ez a szemlélet tulajdonképpen a műfajt mindig egyfajta arisztokratikus, kivételezett világba sodorja. Az énekes sztárok részben a hatalmas gázsik során, a kivívott hatalmas honoráriumoknak a védelmében valami olyan elit helyet vívnak ki magukbanak a zenei életben, hogy ezek az opera előadások a közönség számára is valami egészen kivételes ingyen csemegének számítanak, és egyáltalán nem azt a célt szolgálják, amit úgy érzem, hogy az operai remekművek legnagyobb része szolgálna, hatalmas és örök emberi érzéseket úgy tolmácsolni mindannyiunknak, tehát nem csak egy kivételezett és egy elit közönség rétegnek, ahogy ezt igazából csak a zene útján lehet tolmácsolni. Ma azt tapasztalom, és operában eltöltött 19 évem alatt is tapasztaltam, hogy nagyon nehéz ezt az úgynevezett vokálcentrikusságot az énekesekből kiirtani. Mondhatnám azt, hogy pályára való képzésük során ezt olyan mélyen ivódik beléjük. Azon kívül a nemzetközi példák oly mértékben elragadják őket ebbe az irányba, hogy példának okáért tényleg nemrégiben hallgattam egy kiváló opera bemutatót, ahol fiatal, nemzetközi rangú magyar énekesek magyar operát énekeltek, és egyszerűen szinte azt kell mondanom, hogy órák számra nem lehetett egy magyar magánhangzót hallani, mert mindkét énekes avval foglalkozott, hogy a hangját a lehető legelőnyösebb színezetbe produkálja, és ezen közben a csodálatos zengzetű magyar mondatok a drámának az ízig-vérig megkapó fogalmazása teljesen a háttérben maradt, és nem is jutott el a megértésig sem. A mélységes emberi dráma és tragédia helyett tulajdonképpen egy versenyéneklést kaptunk, hogy ki tud szebben vokálisokat formálni és zengzetesebben énekelni.
Hallgassuk Renata Tebaldi előadásában Aida első felvonásbéli áriájának részletét, utána Oberfrankéza elmagyarázza, pontosan mire is gondol.
Thank you.
Csodálatos természetesen az, amit Ebadi produkál. Ahogy meghallgattuk az árja végét, a fizikai gyönyörűségtől borsózik az ember háta. Igen ám, de az árja végén és a kicsengésben is az, aki ezt csak úgy meghallgatja, tehát, hogy is mondjam, felkészülés nélkül, nyugodtan érezheti azt, hogy Istenem, de csodálatosan énekel ez a Tebaldi. Nem erről szól a jelenet. Arról szól a jelenet, hogy milyen iszonyatos az élet, hogy micsoda megoldhatatlan problémák elé kerülhet ember. Tehát itt nem adhatjuk át magunkat, bármennyire is vonzó és bármilyen csodálatos Verdi zenéje, nem adhatjuk át magunkat egyszerűen az akusztikus örömök élvezetének. Az az érzésem, hogy magát a műfajt is, és részben ezeket a páratlan remek műveket is egyszerűen devalválja, értékteleníti ez a szemlélet.
A beszélgetés idején Oberfrank Géza Mozart Figaro házassága című operájának előadására készült, és itt is volt egy különlegesség, amelyre érdemes visszaemlékezni.
Miért érezted szükségesnek az újrafordítást?
Úgy érzem, hogy a Mozart darab oly tökéletes remek mű, mint darab is. Beaumarchais eredeti a Da Ponte átigazítása Mozart opera igényeinek megfelelően egy kifejezetten káprázatos virtuóz szövegi bravúr. Azt hiszem, hogy a régi fordítás ezt még csak meg sem kísérelte nyomon követni. Telve van olyan prózidoki hibákkal, amik által Mozart zenéje teljesen elsikkad, és a magyar szöveg érthetősége is kárt szenved, mert vagy a zenének teszek eleget, vagy a szövegnek teszek eleget, amikor azt mondja, hogy most pedig vége a szép időknek, nem csapód a szeret már a nőknek, csókot lopni és szíveket zúzni, kis Adoniszon nem fogsz te már. Hát ez egy olyan sváb szöveg, hogyha a zenének a lejtését tudomásul veszem. Ha viszont kimagyarítom, akkor a Mozartot kell kitekernem, hogy most pedig vége a szép idő, már a vége, a, ez már nem is mondható el, most pedig vége a szép időknek. Hát ez csak így jön össze. Hát egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ezt föl lehessen vállalni.
Most hogy alakul ugyanez a részlet?
Búcsút mondhatsz a boldog világnak, nem csapunk szerte szét bosszuságnak. Lányok ajkán a csók másra várhat, nem leselkedsz a szoknyák után.
Búcsút mondhatsz a boldog világnak, nem csapunk szerte szét bosszuságnak. Lányok ajkán a csók másra várhat, nem leselkedsz a szoknyák után. Lányok ajkán a csók másra várhat, nem leselkedsz a szoknyák után. Búcsút mondhatsz a szép ruhatárnak, díszes kalpaknak fodrozott válnak, hajott sejme se bírja sokáig, arcot bírja is megfakulám, arcot bírja is megfakulám. Búcsút íncs, még egyet másnak, fényes szemnek, csókos szájnak, se szép lányos állnak. Búcsút mondhatsz a boldog világnak, nem csapunk szerte szét bosszuságnak. Lányok ajkán a csók másra várhat, nem leselkedsz a szoknyák után. Lányok ajkán a csók másra várhat, nem leselkedsz a szoknyák után. Fegyvertársak teljes tábor, káromkodnak, mint a szábor, puska válra, karda kézbe, arcilárva, száll az égre, nagy dicsőség, csatába menni, főleg úgy, ha nincs mit enni, nincsen mit enni, nincsen mit enni. És a tánc helyett a bárban lehet kózni hóban, sárban, egyen völgyön, talló réten, tűző napban, fagyban, szélben, mennyörgés vagy ágyú zendül, kartácskodban, kartod bennül, azt a nótát, mely ott csendül, nem hallottad még komám. Búcsút végy, te tollas főtől, búcsút végy, lakcipőtől, búcsút végy, minden nőtől, búcsút végy az elmúlt időktől. Búcsút mondhatsz a boldog világnak, nem csapunk szerte szét bosszuságnak. Lányok ajkán a csóklásra várhat, nem leselkedsz a szoknyák után. Lányok ajkán a csóklásra várhat, nem leselkedsz. pezzo sogna accutato. Carmino reto in noi, figlia scesa l'abrahat. Carmino reto in noi, figlia scesa l'abrahat. Figlia scesa l'abrahat. Figlia scesa l'abrahat.
Figaro C-dur áriáját énekelte Gurbán János Mozart Figaro házassága című operájának első felvonásából, a Szegedi Szimfonikus Zenekart Oberfrank Géza vezényelte. Mai műsorunkban a 90 éve született Oberfrank Géza Liszt-díjas karmester emlékét idéztük, akinek halála évfordulója tavaly volt, 2015-ben hunyt el a művész. Oberfrank Gézára egy rádióinterjú részleteivel emlékeztünk, a karmesterrel juhász előtt beszélgetett, a felvétel a 80-as évek legelején készült. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
A 2026. január 26-ai műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.